Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.
Köszöntöm a Kispad hallgatóit, Kádár Zoltán vagyok. Engedjék meg, hogy a közreműködő munkatársaim nevében is békés, boldog új esztendőt kívánjak a sportvilág minden szereplője számára. A mai műsorunkban folytatjuk a múlt év végén elkezdett beszélgetést Girling György egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, aki az 1940-es években játszott például a marosvásárhelyi MNMKTE labdarúgó csapatában, azaz a Marosvásárhelyi Nemzeti Munkaközpont Testnevelő Egyesület csapatában. Ellenfele volt többek között Illovszky Rudolf, Szusza Ferenc, Zsengellér Gyula vagy Bundzsák Dezső, virágcsokrot cserélt a Dorogi Bányász csapatkapitányával, az aranycsapat kiválóságával, Buzánszky Jenővel. Nagyon fiatalon, mindössze 17 évesen az orosz munkatáborba deportálták, hogy onnan 4 év után visszatérve szinte ugyanonnan folytassa pályáját, mint ahol abba hagyta. Jelenleg 94. életévében is szinte napi jelenség Marosvásárhelyi központjában, sétáit időzítve próbálja megőrizni fizikai és szellemi frissességét. Sportszerű életvitele miatt még mindig jó egészségnek örvend. Girling György is azon kevesek közé tartozik, aki úgy játszott a magyar bajnokságban is, hogy gyakorlatilag sem várost, sem csapatot nem váltott. Történelmi, avagy sporttörténeti lecke második része. Csak a Kispadon, itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Valójában a Gyuri bácsi pályafutása akkor teljesedett ki, amikor visszatért a lágerből, a munkatáborból.
Hát 23 éves voltam, amikor hazakerült, de 22. Akkor kezdtem újra, ugyancsak Kisárpi bácsihoz kerültem, mert ő a lokomotívánál volt. 49-ben a ratából, rata csapatából lett a lokomotíva, ott volt Kisárpi bácsi és Dobai Pista bácsi voltak az edzők. Mivel Árpi bácsi ismert engem, mert ugye az ő neveltje voltam, akkor bekerültem a csapathoz. De nagyon nehezen sikerült a nagy csapatba bekerülni, mert akkor még jártam ugye az iskolába, visszakerültem, visszamentem a második fél évbe, a második gimnáziumba.
Mintha mi sem történt volna, nem
igen,
volt, tett volna onnan, háború.
Onnan folytattam a második fél évet, amíg ugye befejeztem még 2 évet, hát addig nem nagyon sikerült a nagy csapatot megfogni, úgyhogy állandó tagja. Azután aztán, ahogy végeztem az iskolát, akkor már azt mondja, 53-ban már bekerültem, stabil játékos voltam. Csiki Feri, ő volt középpályás, visszavonult, és én kerültem a csapatba a középpályás posztra, bal oldalon.
Úgy kezdett ismét focizni, hogy gyakorlatilag a lágerben, a szovjet deportálás alatt mindössze egyszer rúghatott labdába. Milyen volt megint újra kezdeni?
Nem volt könnyű, mert az időm is nagyon szűkös volt az idő, mert tanulni is kellett. Nem a legkönnyebb, de ugye igyekeztem, mert mindig próbáltam sportszerűen élni, és próbáltam minél többet adni, hogy minél hamarabb tudjak bekerülni a nagy csapatba.
Valaha kiderült-e, hogy miért vitték el önt 17 évesen? 1945.
Nem, nem, soha nem tudtam meg konkrétan, hogy ezért vittek el. Az feltételezhető volt, hogy édesapámat keresték, mert ő is Girling György. De édesapám benn volt a magyar katona, volt ez a, nem tudom, ha tetszett hallani, a székely határőrség.
Igen.
A magyaroknál. Ebben a székely határőrségben voltak az idősebbek, és voltak egész fiatalok, mert például Józsi Dezső is, ugye ő is ebbe a székely határőrségben volt, de ő fiatal volt. Édesapám idősebb volt, és ő is székely határőr volt. És úgyhogy a fiatalok és az öregek tették, adták azt a Székely határőrségnek a zömét.
Tehát akkor valószínű, hogy az édesapját akarták elvinni a német származása miatt, vagy?
Nem tudom, lehet, hogy a német, valószínű, hogy a német származása miatt, de őt vitték volna, mert először, mikor bejöttek, egy ilyen polgárőr volt, ilyen nemzeti karszallaggal, és egy orosz katona, az orosz katona az kínált. Polgárőr mondta, hogy Gyirling Györgyöt, hát nincs itthon, és akkor beszélt az orosz katonával, és visszajött, és akkor azt mondta, hogy öltözzek én, és menjek én. És így kerültem én oda, és többet nem is engedtek akkor haza, nagymamám hozott fel volt rendőrségnél itt a főtéren, a Muresú mellett volt a rendőrség, oda vittek be, oda hozta édesanyám és nagymamám a ruhát, takarót, és aztán úgy kerültem Régenbe, Kolozsvár, Nagyvár, nem Jas, és Szovjetunió.
Mikor szembesült azzal, hogy tulajdonképpen deportálják önt?
Hát, mikor már nem engedtek haza két nap után. Két napot tartottak Vásárhelyen, akkor már vittek Régenbe, ott már kétszer annyian voltunk, mint itt Vásárhelyen, akkor Kolozsvárra még többen, és Jasba. Ottan összeállították a szerelvényt, és egy olyan 10-15 vagomból álló szerelvénnyel vittek át a Szovjetunióba.
Biztos, hogy nem lehetett könnyű ezt felfogni, elviselni.
Nehéz volt az utazás, aztán az borzasztóan egy vagomba voltunk bezsúfolva, 40-en talán. Akkor ott benn volt egy lyuk csinálva, ahol a dolgát elvégezte az ember, és ilyen fricsek voltak, azon aludtunk. Sajnos nagyon rossz körülmények között utaztunk.
Hogy jött haza egyébként?
Hát a 49-ben Stalin elvtárs parancsot adott, és akkor elengedtek. Mondjuk a visszautazás már egy kicsit kényelmesebb volt, rendesebb utazást biztosítottak, úgyhogy hazafele már nem volt olyan nehéz, már az a tudat is, hogy hazajövünk, ugye már vigasztalt.
Egyáltalán itthon tudtak valamit önről?
Nagyon keveset. Majdnem 4 év után kaptak levelet, mert érdekes volt, hogy a bánátiak, mert nagyon sok bánátival voltunk, a bánátiaknak rendesen jöttek a levelek, és innen Vásárhelyről, akik voltunk, mert voltunk 30 körül voltunk, azt hiszem, vásárhelyiek, hát nem kaptunk levelet. Aztán 3 év után talán kaptam az első levelet édesanyámtól.
Még visszaemlékszik azokra a sorokra?
Hát, már őszinte legyek, hát el volt keseredve, biztosan azt tudom, de nem tudom a sorokra, már nem emlékszem.
Még emlékszik, milyen volt, mikor leszállt a vonatról itthon?
Hát a vonatnál már itthon volt édesapám, tudnék, ő is még el voltam víve, ő is el volt víve Hunyadra. Tehát azután még egyszer meglátogattak, és édesapámot is elvitték, miután hazakerült a Székely határőrségtől, akkor elvitték munkára Vajda Hunyadra. Na, amikor én érkeztem haza, akkor már ő itthon volt, és ő várt az állomáson. Hát nagy volt az öröm. Onnan gyalog mentünk, mert az állomástól az a lakásunk, ahol volt a Sándor Ján Dozsa György utcában, mondjuk nem volt olyan messzes, gyalog mentünk haza. Közben még meg is álltunk egy sört ittni.
Gondolom, hogy jól esett egy kicsi haza is.
Nagyon, mert nagyon jó ismerős volt a vendéglős, Győri bácsinak hívták, másképpen kovácsmester volt, de volt egy vendéglőjük.
Csapolt sört ittak, vagy üveges?
Csapolt sört. Lutherféle sör volt, az most már nagyon-nagyon rég megszűnt, még azt hiszem a háború alatt megszűnt a gyár.
A zene után folytatjuk a beszélgetést Gérling György egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, aki 94. életévében jár. Folytatjuk a beszélgetésünket a 94. évében járó egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, Gérling Györggyel. Sokszor mondta most a beszélgetés során is, hogy igyekezett egészséges életmódot folytatni. Ebben néha-néha belefért a sör, a bor vagy a pálinka?
Igen. Igen. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem. Én is megittam, de igyekeztem, hogy főleg a mérkőzésekre, hogy tudjak felkészülni. Aztán a meccs után ittünk egy pohár sört, vagy bort, az előfordult.
Gyakori volt a mérkőzés után, főleg, hogyha nyert a csapat, hogy elmentek egy vendéglőbe?
Hát mondjuk nem. Mérkőzés után szokott volt, hogy kaptunk egy-egy vacsorát, ugye. Ez meg volt minden esetben, hogy adtak egy vacsorát, és aztán még mindenki a saját pénzéből még ihatott egy-egy sört, egy-egy bort, pohár bort.
Mivel ugye dolgoztak mindannyian, gondolom, hogy a mérkőzéseket általában délután rendezték.
Hát a mérkőzések délután voltak, és az edzések is. Az edzések délután voltak, mert délelőtt dolgoztunk. Voltak, nem mondom, akik könnyebben vették a dolgokat, és kikimaradtak. Én őszintén szólva végig reggel 6-ra, vagy ha 7-kor kezdtünk, akkor 7-re mentem dolgozni, és déli 12-ig, 1-ig addig maradtunk, és akkor délután voltak az edzések.
Visszatért, és a Lokomotívánál kezdett el játszani, ugye? Aztán még eljutott pár csapathoz, ha jól tudom, nem?
Hát csak itt Vásárhelyen. Én nem voltam soha elmenve Vásárhelyről. Csak a vásárhelyi csapatoknál játszottam. Csak több nevet viseltünk ott van. Azt hiszem, hogy valahová le is írtam, hogy hány csapat. Nem tudom, hogy hát volt Muresul, volt Lokomotíva, Aventúr, Rekolta, Muresul, MTE, és aztán lett az Árcán Muresul.
Ez mind ugyanannak a csapatnak a neve volt?
Igen, mind ugyanaz.
Hát gyakorlatilag a bútorok maradtak.
Igen, igen.
Csak
igen,
a nevet neve változott. Meg.
Igen.
Hány évet focizott így összesen?
43-ba kezdtem, akkor 5 évet kihagytam, és futballoztam, azt mondja, 63-ig. 63-ba jött, 62-be jött edzőnek Rónai bácsi, akkor maga mellé vett engem, mint segédedző és játékos, akkor még az ő idejében, 63-ban még játszottam, vagy 3 meccset talán, nem többet, és akkor hagytam, 63-ban hagytam abba.
Itt, ha jól számolom, 36 éves volt.
Igen.
Akkor már idősnek számított? Akkor is idősnek számított egy 36 éves labdarúgó?
Hát lehet, hogy idős, de minden esetre, ha nem Rónai bácsi kerül, lehet, hogy még futballozok, de közre játszott egy sérülés is. Tudnélik, tordán kellett játszódjunk, és csütörtökön átmentünk Géresen aludjunk. Géresen este a Rónai bácsi összehívta az öregeket, Bég Janics, Fülöp Toncs is, az idősebbek, akik voltak, hogy szó volt, hogy ki játszódjon bal bekket. Mert volt Simon nevezetű, hogy ő játszódjon, ez egy fiatalabb játékos volt, vagy Gilling Gyuri játszódjon. Aztán az öregek azt mondták, hát játszódjon Gyuri. És ezen a mérkőzésen lesérültem, és szallagszakadásom lett, és aztán akkor végleg abba hagytam.
Hát a szalagszakadás az a mai napon is egyik a legsúlyosabb sérüléseknek, pláne akkor, amikor még az orvosi tudomány nem jutott el olyan szintre, mint most, hogy fél év alatt abszolút lábra teszik. Megműtette magát?
Megműtötték? Nem, nem, csak gipszet tettek, és úgy, miután az levették, akkor helyre jöttem addig.
Még játszott-e amatőrként utána? Volt-e kedve?
Hát nem, edzősködtem, de közben ez a megyei csapatnál volt, amikor beálltam játszani, mert a cukorgyárnál is voltam edző, ott is volt, amikor beálltam játszani, volt a metallotechnikánál is, voltam edző, ott is beálltam, egy selejtező meccset játszottam, Udvarhelyen játszottunk a C-divízióért a selejtezőbe, itton kikaptunk 2-1-re, és akkor nagyon gyenge teljesítményt nyújtott a centerhap, és akkor már Udvarhelyen én játszottam. Sajnos ott is kikaptunk 1-0-ra, de nagyon jól játszott ott a csapatot. A bírónak is köszönhetően veszítettük el a meccset.
Ilyen öreg fiúk csapatába hívták-e, játszott-e?
Ja, igen, hát az öreg fiúk csapatába ott nagyon sokat szerepeltünk, a Ferencvárossal is játszottunk, akkor itt, szóval a városi szinten különböző kirándulásokat tettünk Udvarhelyre, Székelykeresztúrra, úgyhogy Kolozsvárról jöttek ide, a kolozsváriak velük rendesen szerepelt.
És mindig nagy pályán?
A nagy pályán, igen.
Nem szerette a kispályás focit, a mini focit?
Nem, akkor nem volt divatba annyira, mi most. Mi a kis focit, a kispályás télen játszottuk, mikor fent a Lovardában volt, ott tartottuk a téli edzéseket, és akkor ott a Lovardában volt, játszottuk a teremfocit.
Hány néző előtt játszottak akkor? És ugye játszottak Magyar NB1-ben, NB2-ben, a Román Bajnokságban.
Mennyi volt? 5000 ember volt a befogadóképesség talán. De mindig a stadion tele volt nézőkkel, úgyhogy nagyon-nagyon kedvelt sportág volt Vásárhelyének a futball. Hát a hoki volt még nagyon, de hát volt nagyon úszócsapat, polócsapat, volt, mindenben azért Vásárhely amúgy jeleskedett nagyjából.
Ugye, én tudtam rosszul.
Nagyon jó atlétáink is voltak, ugye.
Bizony, már a kosárlabda is kezdett
igen.
Kifele.
Hát a kosárlabdánál igazán aztán nagyon jó, például középiskolás bajnokságok voltak kosárlabdában, nagyon jó csapatok voltak.
Soha nem vonzotta egy másik sportág, hogy kipróbáljon magasabb szinten?
Nem. Lehet, hogyha itthon maradok, nem visznek el, akkor a hokit én is megpróbáltam volna. De utána, miután már hazajöttem, akkor nem vágyottam más sportra.
És nem vágyodott el Marosvásárhelyről? Soha nem is hívták máshová?
De, hát volt ajánlat, de nem kívánkoztam el. Aztán másképpen olyan szülőszerető gyerek voltam, s aztán különösen, mikor megnősültem, akkor már pláne nem mentem volna semmiért el Vásárhelyről. Ugye hamar jöttek a gyerekek, három kislányom volt, egy nagyobb és két iker kislánya, sajnos az egyik 51 éves korában meghalt.
Azért úgy tudom, aztán, hogy az ikrek születésének volt pikantériája is.
Igen, az volt az érdekesség, hogy Hunyadon játszottunk, és ugye én védőjátékos voltam, mind bekezdtem, közben lesérült Józsi Dezső, és akkor előre küldött, akkor Lukács Ede volt, és Kis Pista, azt hiszem az edzők, előre küldtek a csatársorba, és egy olyan jó Nagy Miki passzal sikerült megszabadulnom a védőktől, és még egy gólt is rúgtam, és mikor bementünk a szállodába, akkor közölték, hogy telefonáltak, hogy szült a feleségem, és két iker kislány született.
Hát ennél nagyobb örömet?
Nem nagyon kell.
Említette ugye Nagy Miki nevét, ő Marosvásárhely egyik legendás alakja a labdarúgásban. Sajnos nagyon kevesen láttuk, azt hiszem, focizni Nagy Mikit. Miért volt ő olyan nagy?
Hát nagyon technikás volt, és nagyon ki tudta szolgálni a játékos társait, és a helyzeteket nagyon ki tudta használni.
Jó volt vele játszani?
Hát nagyon jó volt, hát mondjuk keveset játszottunk együtt, mert aztán én már öreg gecske voltam, ő meg fiatal volt, úgyhogy keveset játszottunk. Minden esetre volt egy pár mérkőzés, amikor volt alkalmam, hogy élvezzem az ő játékát a pályáról.
Megvolt-e annak idején a különbözőség, vagy az összekülönbözés a csapaton belül a fiatalabb és az idősebb játékosok között?
Nem volt. Én nem hiszem, hogy vaj egy játékos panaszkodhatott, fiatal játékos panaszkodhatott volna arra, hogy nem úgy viselkedtem én, mint idősebb játékos, ahogy illik egy fiatalabb játékos. Én elfogadtam azt a fiatal játékost úgy, ahogy ő van. Igyekeztem segíteni, amiben tudtam ugye megmagyarázni esetleg, ha igényt tartott rá, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogyan lehet, hogy jobban teljesítsen. A másik dolog, hogy igyekeztem rávenni, hogy lehetőleg sportszerűen, mert az sokat számított, hogy mennyit, hogyan készült egy fiatal játékos, hogyan készült a mérkőzésekre.
Hát ugye azért Gyuri bácsival szemben más tiszteletet is meg kellett adni, hiszen ön nagyon sokáig a csapatkapitányaként tevékenykedett, azaz az edző úgymond jobb keze volt a pályán.
Hát így volt ez 63 végen össze talán, akkor Ince Paci abba hagyta 63-ba, és akkor én kerültem a csapatkapitányi posztra, és aztán azt hiszem nem is voltam lecserélve mindaddig, amíg abban nem hagytam.
Ez egy különleges státus volt a csapatkapitányi?
Nem. Hát most nem tudom, olyan egy időben megfigyeltem, olyan nagy dolgot csináltak itt. Az edző szerintem azt a játékost tette meg csapatkapitánynak, akire gondolta vagy számított, hogy állandó mérkőzésről mérkőzésre játszik. Mert nem volt értelme, hogy tegyek egy játékos csapatkapitánynak, játszik egy meccset, és akkor a másik meccsen már nem játszik. Tehát a legfoglalkoztatottabb játékos, és aki mondjuk fegyelmezett volt, és sportszerű életet élt, azt tették kapitánynak.
A zene után folytatjuk a beszélgetést Gérling György egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, aki 94. életévében jár. Folytatjuk a beszélgetésünket a 94. évében járó egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, Gérling Györggyel.
Említette Zsengellér Gyula nevét, hogy játszott ellene, de további nagy magyar válogatottakkal is összehozta a sors a pályafutása során. Illovszky Rudolf ellen játszott, Bundzsák Dezső ellen, Berendi Pál ellen, akik a Vasasban fociztak, illetve hát egy bizonyos Buzánszky Jenő ellen is játszhatott. Ráadásul, ha jól tudom, akkor mindketten csapatkapitányok voltak azon a bizonyos Dorogi Bányász Marosvásárhelyi rekordmérkőzésen.
Igen, mind a Buzánszki csapatkapitány, én is csapatkapitány, a nagy pályán játszottuk a mérkőzést, 4-0, 5-0 kaptunk ki talán, nem is tudom pontosan, de minden esetre ezekkel a játékosokkal szembesültem, de nagyon sok román válogatott játékossal ugye szembe játszottunk, mert a román a bajnokságban ugye a nagy Csécsea volt, a Dinamo volt, a Temesvári és a Kolozsvári egyetemi csapatok, ezek mind nagyon-nagyon jó játékerőt képviseltek, úgyhogy nagyon jó játékos ellen. Ugye a Csicsiánál volt Konstantin, volt Apolzán, Boné Tibi, akkor a Dinamónál Szúrú, Ene, a Progresszúnál Ozon, ezek ugye mind kiváló román válogatott játékosok voltak, és azokkal kellett bizony megküzdjünk itt mi vásárhelyiek.
Melyik volt a legjobb eredménye marosvásárhelyi csapattal a bajnokságban?
Hát 52-ben végeztünk a negyedik helyen. Az volt a legjobb teljesítmény a csapatnak. Amúgy máskülönben mindig sajnos küzdködtünk, hogy benn maradjunk az A divízióban.
Buzánszki Jenővel akkor találkoztak, amikor ugye már túl volt a magyar válogatott azon a bizonyos évszázad mérkőzésén. Hogyan élték meg itt Marosvásárhelyen foci szeretőként azt a bizonyos Wembley magyar 6-3-at?
Nagyon meglepő volt, tekintette arra, hogy az angolokat verték, de hát meglepőnek nem is lehetett azért nagyon-nagyon meglepődni, mert a magyar csapat akkor ugye nagyon nagy eredményeket ért, és ugye végigverte az összes nagy csapatokat, brazilokat, az angolokat, nagyon-nagyon jó összetételű csapat volt.
Annak idején hogyan követték a mérkőzést?
Hát csak a rádióban.
Rádióban.
Rádióban, aztán már később volt, hogy akik kiutaztak különböző Bánfihunyadra, itt nem tudom, mentek Bándon, de a hegyekre, hát én nekem nem volt szokásom, hogy menjek ezekre, de aki nagy sportkedvelő volt, futball szerető volt, azért megreszkírozta, hogy elment Bánfihunyadra meccset nézni.
Tehát akkor Marosvásárhelyen is hallgatták Szepesi György közvetítését.
Ja, hát igen. Mondjuk az egy élvezet volt hallgatni.
1954 labdarúgó világbajnoki döntő, Bernben, NSK Magyarország 3-2. Marosvásárhelyi romániai magyarként még visszaemlékszik-e arra a pillanatra, amikor megtudta, hogy a magyarok, akik hatalmas esélyesei voltak, vagy annak tartották ennek a világbajnokság legesélyesebb csapatának, elveszítette a döntőt?
Hát olyan nagy tragédiát nem okozott nekem, ugye elfogadtam azt, hogy ez egy játék, sport, minden három esélyes, minden meccs három esélyes, de nagyon rosszul esett minden esetre, és bizony úgy valahogy gyanúsnak is nyilvánítottuk, hogy hát ez hogy létezik, hogy hát ugye nagyon sokan bundátra gondoltak, de nem tudom elképzelni, hogy létezett ilyesmi.
Hát miután a csoportban 8-3-ra megverték őket akkor?
Hát igen, csak ott is volt valami taktikai húzás, mert nem úgy az a német csapat játszott, ugye? Ők már változtattak, nem azzal a csapattal álltak ki a döntőbe.
Az sem enyhített a fájdalmán, hogy német származású? Az édesapja német volt?
Ja, hát én ezt nem mondhatnám, mert ugye édesapám, hogy német volt, ide került. Én egy árva szót nem tudtam németül, mert édesapám tanult meg magyarul. Én a németet, ami rám ragadt, az a Szovjetunióban ragadt rám a német tudás. ugyanakkor az orosz is, ugye, de én magyar gyermek voltam. Édesanyám magyar volt, nem, sose jártam, evangélikus vallású vagyok, magyar evangélikus, ugye, azt tartottam, de én németül a nagyszüleimmel is nagyon kevés kapcsolatot az édesapám révén, de utána egy jó ideig aztán csak felvettük a kapcsolatot az édesapám rokonságával, és akkor aztán békességben voltunk egymással, de nagyon későre kerültünk úgy közelbe, mert édesapám eljött otthonról, és ez a szülőknek nem tetszett.
És emiatt egy kicsit eltávolodtak egymástól.
Igen, eltávolodtunk egymástól.
Hát Girling György most is magyar gyerek, egy kicsivel nagyobb gyerek, a 94. életévében jár, és ezt láthatólag is nagyon jól teszi a járást is. Mind a mai napig nem mondott le arról, hogy sétáljon, és tovább vigye az egészséges életmódot. Ez a hosszú élet egyik titka?
Hát valószínű, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ember egészségesebb életet éljen, mert egy séta, ugye, ez csak hasznára lehet. Sajnos már a lábakkal van a probléma, kezdnek fájtogálni, és ugye nem a legkönnyebb a harmadik emeletre feljönni, de hát még, hál' Istennek, nincs különösebb probléma.
Hát egy 80 éves azt mondaná Gyuri bácsinak, hogy most már ideje volt, hogy fájjanak a lábai.
Hát igen. Hát ugye még hál' Istennek kapcsolatunk van, vannak a szerdai barátok, itt a régi sportolók, a fiatalabbak, mondjuk a sajnos már a régiek közül csak én maradtam.
Igen,
a fiatalok.
Nemrég elveszítettük Sikó Árpádot is sajnos.
Igen, hát ő a fiatalok közé tartozott sajnos. Mondjuk Józsi Dezső volt az utolsó, aki még az öregek közé tartozott, de sajnos sokan mentek el, és fiatalok. Úgyhogy most ez a vírus sajnos megakadályoz abba, hogy találkozzunk, de reméljük, hogy hamarosan sor kerül újra a találkozókra.
Kik azok, akik szerdánként ott szoktak lenni ezen a baráti találkozón?
Hát az elején, ahogy voltunk, volt Kurti Fándyuszi, volt Cakó, Sikó, Józsi Dezső, Kurti Fán Péter, Kanyaró Gyuri, ellátogat Kanyaró Attila, akkor vannak mondjuk, akik sporttal, a fotballhoz kötődnek, vagy kosárlabdához, Szalkai, Csifó, ezekkel szoktunk találkozni.
Hát ha a vírus miatt szerdánként nem tudnak találkozni, legalább így a rádiókészüléken keresztül a Kispad sportműsorunkban néhány kedves szót kaptak ők is, akikkel összeszoktak futni szerdánként. Én abban bízom, hogy ezek a szerdai találkozók visszatérnek. Ha újra kezdhetné, akkor is labdarúgó lenne?
Hát valószínű. Én kicsi gyerekkorom óta szerettem rugdosolni, mert emlékszem, nagymamám mondta, hogy nem tudok úgy elmenni egy kavics mellett, hogy ne rúgjak bele. De gyerekkorom óta szerettem a labdarúgást, a ronylabdával kezdtem, teniszlabdával folytattuk, és lassan került sor a fotballra is.
Amely meghatározta egész életét.
Igen.
Gyuri bácsi, én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, és nagyon szépen köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, a Kispad mai adásában a 94. évében járó egykori marosvásárhelyi labdarúgóval Girling Györggyel készült portrébeszélgetésünk második befejező részét hallották. Gyuri bácsi nem fedezte fel a hosszú élet titkát, de mindent megtett azért, hogy túl a 9X-en is jó erőben, egészségben tudja róni Marosvásárhely utcáit. Találkozik néha az egykori sporttársakkal, de sajnos egyre kevesebben ismerik fel az utcán. Ő is változott, de már nagyon-nagyon kevesen lehetnek, akik még láthatták őt a futballpályán.
Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket is. A Kispad szerkesztőjét, Kádár Zoltánt hallották.
Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.